Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberi méltóságnak nincs útlevele. Nem veszít értékéből, amikor átlépjük a határt. Hangsúlyozta 14. Leó pápa a Kanári-szigeteken mondott beszédében. A Szentatya bevándorlókkal, menedékkérőkkel, a tengeri mentőszolgálatnál és a befogadó rendszerben dolgozókkal, valamint önkéntes segítőkkel találkozott. Minden érkező hajó nem csak migránsokat hoz, hanem magával hoz egy kérdést is. Milyen világot építünk, ha ennyi testvérünknek és nővérünknek kell vállalnia a halál kockázatát az életkeresése közben? Fogalmazott a katolikus egyházfő. Mint mondta, az emberi méltóság legális és biztonságos utakat, mentést és segítséget, az emberkereskedők elleni valódi együttműködést, az áldozatok hatékony védelmét, komoly befogadási és integrációs folyamatokat, valamint olyan politikát követel meg, amelyek lehetővé teszik minden embernek, hogy méltósággal élhessen a saját hazájában. Ma van Jézus szentséges szíve főünnepe. Jézus szíve ünnepét 9. Pius terjesztette ki az egész egyházra. A napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek. Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát, az Isten embert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus szíve Isten emberré lett fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész emberi fogalom, ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni. Írt a közösségi oldalán Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter, egy csütörtöki egyeztetés után. Lannert Judit bejegyzésében közölte, hogy Ruovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Hangsúlyozta, ez az esemény is az Oktatási és a Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetés sorozatába illeszkedett, cáfolva minden olyan politikai célú híresztelést, miszerint a minisztérium egyeztetés nélkül hozna meg fontos döntéseket. Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése, oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és az eseni tanulók támogatásának fontosságában. Közölte a tárca vezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. Végül az időjárásról. Az összefüggő felhőzet az északkeleti határt is elhagyja, és általában sok napsütésre számíthatunk. A gomoly felhők és a kevés fátyol felhő mellett, Délután azonban a Dunántúl nyugati részén északnyugatról újra határozott felhősödés kezdődik. Főként északkeleten-keleten fordulhat elő kisebb záporos csapadék. Néhol esetleg az ég is megdörrelhet. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 20 és 24 fok között várható. Késő estére 11-18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Az élet színeit, apró kincseit észrevette, felfedezte ő. Egy ember, kiből sosem elég, kire nevet az ég, kitől olvad a jég. Jó, hogy szerethetem egy világ nekem, hol világtelen csak semmi más, semmi, semmi. Kajka éveket, s elfogadta, s visszaadta ő. Egy ember, kiből sosem elég, kire nevet az ég, kitől olvad a jég. Jó, hogy szerethetem egy világ nekem, hol világ terem csak semmi más.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csontos László újságírót, írót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió gasztronómiai műsorában. A közelmúltban, egészen pontosan 2023-ban Hőseink az étlapon címmel megjelent az ön könyve. Mi is adta az apropóját ennek a könyvnek?
Az apropóját az adta, hogy én eredetileg két diplomás történész vagyok, és ugye történészek azok egy olyan emberek, hogy általában mindenhez értnek, de általában van egy-egy kedvenc korszakuk. Az én kedvenc korszakom a magyar történelmnek a legszebb, vagy egyik legszebb korszaka, ugye a reformkor és a szabadsághoz, a betetőzése. Na most, és akkor így jött a történetnek, hogy hogy lesz ebből könyv. Egyszer szerettem volna erről írni, de már annyi könyvet írtak erre a korszakról, hogy valami újat ki kellett találni. Na, és így jött az ötlet, hogy az emberek kit szeretnek a legjobban? Hát akiről még ételt is elneveznek, vagy italt elneveznek, hogy legyen ugye hogy a Dubarry Mártás, vagy legyen a Napóleon konyak, hogy az ismertebbeket mondjam, vagy a Stroganoffot bélszint ugye. Tehát olyanokról nevezik el, akit szeretnek, hiszen nem lehet azt mondani, hogy a franciák ne szeretnék Napóleont, hiszen mai napig a franciák nagy része büszke rá. Ugye nálunk is van ugye a Kossuthról, vagy egy-két híres emberről ugye ebbe a korszakból étel, és akkor utána néztem, és kiderült, hogy nem csak Kossuthról, vagy Eszterházyról neveztek el ételt, hanem nagyon sok mindenki máshol, csak kiment a köztudatból, és akkor jött nekem az az ötletem, hogy én előkeresem ezeket, felhajtom, feldolgozom, és újra elérhetővé teszem a receptektől kezdve a készítését a séf tanácsaival, kicsit megújítva az egészet, hogy visszahozzuk a magyar gasztronómiába a 19. század ételeit.
Na de hogyan? Hogyan járt utána, és hogyan gyűjtötte össze az érdekességeket? Gondolom, ennek is megvan a története.
Igen, mindennek megvan a története, nem is volt egyszerű. A történész fele volt az egyszerű, mert mondtam, hogy történész vagyok, tehát azt mondjuk, hogy az ugye saját kútfőből meg tudtam oldani, nyilván ezt el kellett olvasni, például a Veselényi szerepel belen, és akkor Veselényinek a naplóját, amikor Széchenyivel Párizsban járt, meg Londonban járt, ugye, és akkor ugye főurak voltak, ez nekik egy cirka 3-4 éves kirándulás volt, és addig ott éltek, és ezt nagyon színesen leírta a Veselényi, és akkor ugye ebből tudom például, hogy Széchenyi tulajdonképpen ennek a hatására tanult meg rendesen magyarul, hiszen Széchenyi anyanyelve német volt, és akkor ugye megtanult magyarul, közben sok minden történt velük, és ilyeneket olvastam, és ezek fel vannak dolgozva ebbe a könyvben, ez a történelmi része, tehát az is tele van izgalmakkal, és 12 szemét választottam, hiszen az órának is 12 órája van, ugye a napnak azért vannak benne 12-en, hiszen lehetnének 15-en is, vagy lehetnének 80, de 12, mert ugye hogy az óra jár, és akkor minden órára egy hírességet választottam, és így vannak meg, hogy az Andrássytól a Veselényi körbe vannak 12-en.
Soroljuk fel: Andrássy Gyula, Batthyány Lajos, Bem József, Damjanics János, Deák Ferenc, Eszterházy Pál Antal, Görgei Artúr, Jókai Mór, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Széchenyi István és Veselényi Miklós nevéhez kapcsolódó ételeket gyűjtött össze. Nem is egyet-kettőt, gondolom.
Igen, van, akiről tízet is, mert hogy a Kossuth Lajosról tízet sikerült. Petőfiről is van több, meg sok mindenki más, és különleges dolgok is kiderültek, például, hogy Kossuth Lajosnak a kedvence a citromos kolbász volt.
Ezt honnan sikerült kideríteni?
Hát onnan, hogy elkezdtem Kossuth Lajost olyan mélységben olvasni, amiben le volt írva, hogy ő ment Pozsonyba a fogadóba, és akkor vitte magával a citromos kolbász, ma azt szerette. A Rolla elnevezett süteményt pedig ott csinálták a Vasláv fogadóban, vagy az a pozsonyi kiflinek egyébként egy utánzata, vagy nem leszármazottja, amit csináltak neki, ugye, mert hogy édeszájú volt a Kossuth, és akkor annyira szerette a házigazda, hogy a Kossuth kedvéért kitanált egy Kossuthról elnevezett étel.
Ez lett a későbbi Kossuth kifli, amit
igen,
mi már
igen,
így ismerünk.
Igen, ez a Kossuth kifli.
Javaslom, hogy mondjunk legalább egy példát, mert a kedves hallgatókat az érdekességek érdeklik. Kezdjük akkor Andrássy Gyulával.
Hát ugye ő az akasztott gróf, ugye, akit ugye miután leverték a szabadságharcot, ő pont Isztambulban volt, hiszen éppen ott tárgyalt az angolokkal, és akkor ugye emigrációban ment, ő volt az emigráció feje Párizsban, és akkor ott élt, nagyon sok érdekesség származik ebbe a korból, ugye, hogy a akasztott grófból hogy lesz 67-es miniszterelnök. Ez is megijedne egy misét, benne is van a könyvben egyébként, ez is természetesen, de Andrássy szeretett enni, és róla a tiszteletére egy gulyást neveztek el, és ez azért érdekesség az Andrássy gulyás, mivel később a tarcali ötcsillagos Andrássy hotelnek a séfjével jöttem össze, és a nomen est omen, Andrássy a névadójuk, és akkor ugye Andrássy gulyás lett az egyik, amit megcsinált. Mindig ez volt a veszőparipám, hogy mikor megszereztem a recepteket, a többségét egyébként én szereztem meg, volt, amit a séfnek sikerült, mert még nekem sem, de tehát a lényeg az volt, hogy mindig az volt a veszőparipám, hogy megújíthatja, hiszen csináljunk valami modern, de az Andrássy gulyás az Andrássy gulyás lenne. Tehát valaki megkóstolja, akkor az ne egy össze-vissza valami legyen, hanem a felesen ismeri az Andrássy gulyás, csak esetleg modern fűszereket tesz bele, új konyha technológiával csinálja, de akkor is az legyen az íze, mint az eredeti Andrássy gulyásnak.
Na de mitől Andrássy gulyás az Andrássy gulyás?
Hát a hústól, meg a fűszerektől. De aki erre kíváncsi, az vegye meg a könyvet, olvassa el, és akkor rá fog jönni, hogy mitől Andrássy gulyás, és mitől nem egy átlagos sima gulyás az Andrássy gulyás. Kossuth az egyik kedvenc politikusom, és muszáj belevenni. Tehát Kossuth Lajosnál tudni kell, hogy nagyon szerette a magyar nép, sokkal jobban, mint ma szereti. Ugye Miskolc első díszpolgára egyébként Kossuth Lajos, itt emelték az első egész alakos szobrát, ugye, ami az Erzsébet téren található. Tehát Miskolc nagy kossuthista ellenzéki város volt, nemzeti érzelmű város volt mindig. És Kossuth Lajos, ugye, miután emigrációba élt, ugye ő akkor is járta a világot, ő volt a magyarok lelki vezére, és az Egyesült Államokba is elment, hiszen ott támogatást szeretett volna, hogy még pénzt gyűjteni, hogy a magyar emigrációt támogassák, fegyvert vásárolnak, hiszen még nem mondott le arra a gondolatról, hogy újra kezdik a szabadságharcot. Kossuth Lajos annyira nagy személyiség volt egyébként, Amerikában is annyira tisztelték, hogy nem ám, hogy kiment és fizetett nézőket vittek oda, hogy meghallgassák, hanem az emberek azért fizettek belépőjegyet, hogy meghallgathassák Kossuth Lajost. Azért nem mindegy a kettő, és mikor elért az egyik városba, Baltimore-ba, ott például annyira tisztelték, ott is már nem ismerték, de annyira tisztelték, mint a szabadság egyik nagy hőse ellátogott hozzájuk személyesen, hogy egyik amerikai semmi magyar vonatkozása nem volt. Egy amerikai cukrász készített egy tortát, amit Kossuth kéknek, tehát Kossuth tortának nevezett el. És ez is természetesen fel van benne sorolva, de minden sajnos ugye nem lehetett megcsinálni, hiszen akkor ez egy több részes kötet lenne, de a történet az benne van a kötetben.
Batthyány Lajossal kapcsolatosan milyen?
Hát Batthyány, benne van a történetből. Kiderül, kevesen tudják, hogy fiatalon félárval lett, hiszen az apja meghalt fiatalon, a anyjával nem a legjobb volt a kapcsolata, és egyébként Batthyányt Bécsben nevelték, ezt tudni, Pozsonyban született, ami akkor német város volt, magyar kisebbséggel. Bécsben nevelkedett, és ez azért érdekes, mert németül nevelték, tehát Batthyánynak az anyanyelve német volt. És ki gondolná, egy első magyar miniszterelnök, vagány huszártiszt, akinek német az anyanyelve. És ez egész addig ment, hogy Zágrában, ugye a szomszéd főváros, most akkor ugye az is Magyarországhoz tartozott, Zágrában lett huszártiszt, ugye ez egy nyalka huszártiszt, nagyon jó megjelenésű volt a Batthyány, azt tudni kell róla, mert ugye most mit látnak egy szakállas embert, középkorú embert, egy nagyon jó megjelenésű fiatal huszártiszt volt Batthyány, és akkor ott egyszer csak megszállta az ihlet, és akkor saját huszárjaitól, akik magyarok voltak a döntő többség, megtanult magyarul. És utána egészen annyira megtanult magyarul, hogy a diétám, amire megvilágosodott, és elkezdte érdekelni a politika, mert addig egy világfi volt, és akkor hazament, leszerelt, mint a birtokot csinált, hogy megmutassa, hogy Magyarország egyik legjobb birtokát, mint az Eszterházi, vagy a Széchenyi, hogy lehet ugye Eperfával, meg stb., hogy lehet modern gazdaságot csinálni. A Batthyány ugyanezt csinálta, mint a gazdaságot, és elment a pozsonyi országgyűlésbe, mert ő felsőházi tag volt származási alapon, és így lett az ellenzék vezére. És így lett egy németből magyar. Hiszen a vére az magyar volt, de a nyelve a német. Ugyanígy volt egyébként Görgei is, elárulom, hiszen Görgei le is írta, ez is szerepel a kötetben, hogy neki az édesanyja német volt, mert felvidéki, ugye hát Görgő, meg stb. Az mind ott van ugye a szepességben. Tehát az eredetileg német vidék volt, csak a főurak voltak, vagy a birtokosok, meg néhány ember volt magyar, a többi az német volt, meg néhány szlovák paraszt. És akkor az édesanyja német volt, az apja magyar, és akkor ő is Bécsben volt a király testőrségben, mint huszár, fiatal nyalka, huszár tiszt volt. Görgei is ugye jó megenső fiatal tiszt, ugye, aki bekerülhet a királyi testőrségbe, az ugye az nem egy rossz huszár volt, és akkor leírta a Görgei, hogy küzdök azért, hogy magyar ember maradjak.
Az ételekre mondjunk még néhány példát. Batthyányról milyen ételt neveztek el?
Batthyányról két étel is van benne, a Batthyányi rizs, itt van a fotón, illetve a Batthyányi mártás. Az a különleges, hogy szereztem meg a receptet. Na, ez nagyon külön. Úgyhogy a Batthyányi család egy nagyon nagy család volt, és nagyon szerte ágazó. Nem találtam a receptet, hát fogtam a internetet, szétnéztem, és találtam Batthyányi Katát Londonban, aki a Sotheby's-nak volt akkor a munkatársa, aki a műkincseket átverezi. Ugye ennek a cégnél dolgozik, a világ egy leghíresebb cégénél dolgozik a Batthyányi Kata, és vettem a fáradtságot, írtam a Batthyányi Katának, hogy én történész vagyok, aki egy ilyen könyvet csinál, és a őséről, aki egyébként a testvérének volt a fia, a Batthyány Stratmann vonalhoz tartozik, a herceg Jákba, és nem a Batthyány Lajosnak a leszármazottja, de ugyanaz a család. Ugye a családnak a két ágaina. A ősős rokonáról írok a könyvbe egy fejezetet, és hogy tudná nekem ebbe segíteni. És kiderült, hogy a Batthyány Katának megvolt a recept, és akkor saját kézzel megvan nekem, mai napig megőriztem. Szépen leskicolta, és telefonon átküldte nekem a faximilia receptet, hogy így lett meg a Batthyányi mártásnak a receptje.
Fantasztikus, valóban. Milyen érdekes, az az érdekessége, hogy ezeket a recepteket hogyan tudta ön megszerezni?
A legnehezebb a Kossuthnak az egyik receptje volt, a Kossuth koszorúja, van egy ilyen, az is meg lesz csinálva egyébként, ott az is egyébként, így néz ki, hogy a aszfalt paradicsom meg stb., de nem egy egyszerű rizsecske. meg fácán lével fedeleszve, meg stb. Tehát megvan a készítés titkai, hogy mitől batyányi egy batyányi. A lényeg az, tehát visszatérve a Kossuthoz, hogy minden áron meg akartam keríteni a receptet, de sehol nem tartom az. Ennek azon egyszerű oka volt, hogy ezt 1848-ban, ugye akkor volt a forradalom, a forradalom lelkesedése, ugye Budának a nagy része német volt. És akkor egy német, ugye magyar szívű német csinált egy Kossuthról, egy Kossuth koszorúja örömébe egy ilyen édességet. Igen, ám, de a német volt, hát akkor meg sem maradt gyakorlatilag Magyarországon, végül után nagy nehezen megtaláltam, de az már utána volt. A lényeg az, hogy az osztrák szakácskönyvben találtam meg németül a Kossuth koszorújának a receptjét, ami teljes tökéletességgel le volt írva, mert az is lehet, hogy ez a német utána kivándorolt Ausztriába. Nem tudom, hogy mint, tehát magát, hogy hogy került ki Ausztriába a recept, de Ausztriában ma is egy ismert édesség a Kossuth koszorúja, Magyarországon, mert bocsánat kifejezés, hogy a kutya se ismerte. És akkor végül már, akkor már meg volt írva, még olvasgattam egy nagyon régi szakácskönyvet, és akkor abba találtam meg, de még szerencsé, hogy az én megtaláltam a németet és lefordítottam, ma németben teljes német precizitással le volt írva, a magyarban meg csak nagy vonalúan, hogy így csinál, úgy csinál, de a német meg grammokra leírva, ugye, mint a német precizitása, így kell, meg azt csinál, meg azt, tehát tökéletesen le volt írva a recept, és a poén az volt, hogy mikor elmentem tarcolat, és csinálták ezek az ételeket, mert mindent végig kóstoltam természetesen. Hogy tudnék írni egy szakácskönyvről, hogyha én nem kóstolom meg azokat az ételeket? Tehát mindent megcsinált nekem a szakács csapat, és akkor mondom, az egyik szakács srácot csinálja, szépen hajtogatja, minden, ez egy fonott kalács, és akkor csinálja, és akkor mondom, hogy milyen jó sikert, hát mondja, persze, mert már harmadszor csinálja, akkor esetleg nekem a tantusz, hogy ezek a fiúk engem hogy megbecsülnek, hogy előtte a szakácsok mindent megcsináltak legalább egyszer, hogy tökéletesen meg tudják csinálni. Tehát, hogy olyan szinten komolyan vették, ugye egy nagyon komoly szakácscsapat, hogy nem csak úgy, hogy ledaráljuk, hogy ahogy sikerül, úgy sikerül, hogy tökéletesen sikerüljön, kinézete, tálalása, minden, hogy például a Kossuth koszorúját kétszer csinálták meg, mire sikerült.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy valóban nem kis utánajárás az ön részéről, a kutatómunka, akkor a szakács csapat részéről, hogy előre főzzék és előre süssék ezeket az ételeket.
És ott voltam, akkor még megsütötték még egyszer.
És még egyszer megsütötték és elkészítették, amikor ön végigkóstolta, és mindemellett még recepteket említünk, hát ezeket a recepteket részletességgel, pontos német precizitással meg lehet találni a könyvben.
Igen, és ezek a receptek még az a különlegessége, hogy a séffel megbeszéltem, hogy haladjunk a korral, tehát ugye megújította ezeket a régi magyar ételeket. Tehát csak abban maradtunk, mint az elején is mondtam, hogy a andrási gulyás az maradjon andrási gulyás, de hogy ő fűszerbe vagy díszítésbe megújítja, az az ő dolga, csak fel lehessen ismerni, tehát hogy ne változzon meg az ételnek a jellege. És mindent megcsinált így, tehát a deák tortától kezdve, ami nagyon finom torta, de nem egy negédes, mint a, tehát ez nem annyira édes, mint az aher, hanem egy nagyon finom torta, és akkor azt is például ehető virággal díszítették. Úgy, hogy egyébként a Kossuth koszorúját is ehető virággal, tehát ugye nyilván az eredetileg nem volt benne, hanem ezt már a séf találta ki, hogy ehető virágokat is felhasznált.
Megsütötték és megfőzték előre ezeket az ételeket.
Akkor, mikor ott voltam, tehát legfeljebb bizonyos fázisokat csináltak meg előre, tehát ami, mint tudom én, hogy 3-4 órát kellett a marha húsnak ugye főnie, hát akkor nyilván nem 3-4 órát vártunk, hanem elő volt főzve, és akkor csak alá rottyantott, és akkor befejezte és tálalta.
valamint képek is társulnak egy mellékletként a könyvhöz.
Meg is lehet nézni az ételek egy részét.
Igen. Mindegyik recepthez van
nem kép? Mindegyikről van, nem mindegyikről van kép. Mindegyiket lefotóztam, de válogatás, illetve vannak benne más jellegű képek is, hiszen ha tovább megyünk, akkor vannak a konyhakert, és itt a séf is, meg a csapata, a szálloda, vagy bemutatom a természetes gazdálkodást, a saját telkünkön készült egyébként az avason, a szőlő, vagy a paradicsom, vagy a hegyaljai szőlősorok, és mindegyik ételhez még az a különlegessége a megfőzötteken túl, még egy kiváló hegyaljai borásszal is társultam, aki mindegyikhez ajánlott egy kiváló hegyaljai bort. Tehát ugye a magyar az régen nem sört ivott, nem vodkát ivott, hanem a magyar ember az arról volt ismert, hogy bort iszik. Magyar az borisszat nemzet volt, tehát mindegyik ételhez van ajánlva egy-egy bor.
Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is. Van ezek közül az ételek közül kedvence?
Van különlegessége, sok különlegesség van. Egyet mondanék el, azt nehéz lenne azt mondani, hogy az a kedvencem, mert több volt, ami nagyon ízlett, de hát erre mondanám, hogy a jókai töltött paprikája, mégpedig azért, mert az nem sima disznóhússal csinálta, hanem birkahússal. Na most rólam tudni kell, mert csak azok tudják nyilván, akik ismernek, hogy én a birkától viszolygok, hiszen volt egy régi főiskolás birka történetem, ami nem a legjobban sült el, ugye, mert nem volt lefejtve hátjáról, ugye, és akkor a fagyú rajta maradt, és én szagát megéreztem, attól rosszul voltam, a birkába én bele nem kóstoltam volna, de most azt mondtam, hogyha birka hússal csináltál, egy életem, egy halálom, ezt meg kell kóstolni, hát olyan nincsen, hogy írjak egy könyvet róla, hogyha nem kóstolom meg én magam azt az ételt. Hát,
ezt az áldozatot meghoztam.
Igen, meghoztam, és kiderült, hogy a birkát úgy meg lehet csinálni, hogy nincs fagyúszag, és nagyon finom. Tehát ez nekem egy óriási reveláció volt, mert édesanyám mindig mondta, hogy ha ennék még az ő főzött, nem főzött birkát, mert nem voltam hajlandó birkát enni, pedig ő meg tudja úgy csinálni, hogy a rokonok is, hogy nem jó birka, utána a szó szerint a ujjukat nyalták, olyan finom volt, de én azt nem akartam egyszer elhinni, tehát meg se kóstoltam, viszont itt kénytelen voltam, mert mondom, hát ha bármi lesz, akkor is meg kell kóstolni, hiszen nem másképp nem tudom megírni, és megkóstoltam, és kiderült, hogy nagyon finom, tehát pedig jártam araboknál, és ott se ettem birkát, mert mondom, birkát azt nem, tehát halat, vagy bármit, egy araboknál mit teszik az ember, akkor kecskét, vagy mindent megettem, csak mondom, a birkákat kerüljük, és akkor kiderült, hogy a birkát is, nekem ez volt a könyvnek a hozama, hogy a birkát is meg lehet csinálni jól.
Receptek közül még néhány érdekességet, kulisszatitkot, olyan érdekességet meg tudunk említeni, amire érdemes felhívni a kedves hallgatók figyelmét.
A Petőfi Sándor. Petőfiről is több ételt elneveztek. A kettőt főztünk, meg csináltunk meg. Egyik a Petőfi tojás. Az egy nagyon egyszerű előétel, de amilyen egyszerű, olyan fenséges, tehát azt tudom javasolni mindenkinek két okból is, egyszerűen olcsó, egyszerű megcsinálni, és nagyon finom. Tehát én meg voltam lepődve, Petőfi töltött, egy kicsit kell vele dolgozni, de nem vészes, tehát mert háromfajta besorolása van ezeknek az ételeknek. Egyik, amit könnyű megcsinálni, a másik az, ami közepes, a harmadik, amit már nehéz megcsinálni, tehát ami ez már az igen jó kell tudni főzni, hogy meg tudja csinálni, és akkor a Petőfi tojás, ami mondom, hogy finom és fenséges, az az, igen, itt van fotón is, az az első kategóriába tartozik, a könnyen megcsinálható, de utána megkérdeztem a végén a séfet, hogy melyiket volt a legnehezebb megcsinálni. És akkor ezt mondta, hogy a töltött fácán Széchenyi módra. Hát ugye Széchenyi István, tudjuk, az ország egyik leggazdagabb főugra volt, tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett az. Tehát mondtam, hogy megcsinálni is olyan, mint ahogy elképzeljük, tehát hogy az csak gyakorló séf tudja megcsinálni, mert formázni kell, meg stb. Tehát ugye az volt a legmocerásabb. Annak is itt benne van a recept, és nem csak a recept, mindegyiknél a séf elmondta a kulisszatitkokat is, hogy kell csinálni. Tehát ez is benne van, le van írva, tehát hogyha valaki jól tud főzni, akkor ezt elolvas, akkor meg tudja csinálni, de ehhez tényleg jól kell tudni főzni.
Valamint, hát azért korabeli receptek ezek, bár már részben említette, hogy megadta az engedélyt a séfnek, hogy azért modernizáljon, de olyan receptek kerültek ebbe a könyvbe és ebbe a kötetbe, amely olyan alapanyagokat tartalmaz, melyhez manapság is könnyedén hozzájuthat az érdeklődő.
Igen, tehát nyilván valaki bemegy a bármelyik nagy áruházban, az egy kis ABC-t nem javasolnám, hogyha komolyabb ételeket akar, de nagy áruházban 99%-et megkapja, az 1% kivétel a fácán. Ahhoz mondjuk a búzatéren a piacra kell menni, és akkor a piacon lehet vadhúst venni, de azért mondom, tehát a vadhús kivételével gyakorlatilag az öntetek minden megkapható a nagyobb áruházokban.
Egy könyv és egy kiadvány esetében ejtsünk néhány szót a borítókról is, bár már ugye az óra szimbólumról
természetesen meg én terveztem.
Beszéltünk, tehát óra, szimbólum és igen. A 12 közismert magyar személy található a borítón.
A szabadsághoz 12 személy, aki szerepel a könyvben. És ez egyébként Kossuthnak köszönhető, hiszen azt mondta Kossuth egy beszédében, most nem szó szerint idézem, hogy én vagyok a magyar történelem órája. És akkor ide azért van, hogy itt van a magyar történelem órája a 12 szereplővel, köztük Kossuth Lajossal.
És a hátsó borítón pedig...
Addig megjelent könyveim vannak, ugye elérhetőek, hogy hol lehet megvásárolni, hiszen nem csak beszélni kell róla, hanem meg is kell venni, legalábbis, hogyha valaki ebből szeretne főzni például.
Akiben és akikben felkeltettük az érdeklődést a kötet iránt, hogyan juthatnak hozzá?
Hát nagyon egyszerű, hogyha miskolciak vagy környékbeliek, akkor két könyvesboltban is meg tudják venni, bele tudnak olvasni, nézegetni a képeket, illetve megrendelhető a webshopján, tehát az ország más részén vagy megye más részén, nem kell ezért eljönni Miskolcra, hanem megnyitja a webshopot, megkeresi azt, hogy Csontos László Hőseink az étlapon, kitölti és megrendelés pár napon belül meg is kapja.
Kiknek ajánlja elsősorban szerzőként ezt a kötetet?
Mindenkinek, aki szereti a magyar történelmet, és szeret jót tenni. Hiszen ezek olyan személyek, akikre igazán büszkék lehetünk, nemzetünk nagyjai, akkor is nagyok voltak, de most több mint 170 év után is azt mondhatjuk, hogy ők igen, igazi magyar hazafiak voltak. Egyszer, másodszor pedig, akik szeretnek enni, azok pedig azoknak ajánlom figyelmébe a róluk elnevezett ételeket, azokat a különlegességet, amit ezek a személyek szerettek, és amiket róluk elneveztek. Ebben a könyvben azok az ételek vannak, amelyeket a híres magyarokról elneveztek, és ugye benne van az is, hogy a receptje, meg az is, hogy hogy kell megcsinálni. Tehát ha valaki alapszinten tud főzni, akkor az egyszerű ételeket meg tudja csinálni, ha jól tud főzni, akkor az összest.
Szerepel még a jövőbeli tervei között más gasztronómiai témájú kötet és kiadvány megjelentetése? Dolgozik még ilyen típusú munkákon?
Hát jelenleg ilyen tervem nincsen, de minden kötetemben benne van egyébként, mert hiszen még vannak a történelmi regényeim, ott is a mindig a gasztronómia szerepel, hiszen a Árpád-kortól a kuducokon át a 1848-49-esig a szereplők azokat az ételeket eszik, amit akkor abban az időben főztek, tehát ugye nyilván nem ettek lecsót az Árpád-kortban, hiszen nem volt paradicsom például, vagy paprika. De viszont például a 49-tel kapcsolatban, a különleges küldetésben, ami 1849 nyarán játszódik, leírom a jó slambusznak a titkát. Ezt én is azért tudom, mert egyszer elolvastam, de az hagyján, de aki a könyvkorrektora volt, az hajdúsági származású, és akkor ő mondta, mert én úgy írtam, hogy 32-szer megforgatni az a rendes, hogy a 32-szer kell megforgatni a slambusz, erre mondta, hogy nem, hanem azt úgy rázni kell, tehát hogy nem fokanállal forgatom, hanem magát az edényt, ugye, amiben csináljuk, ugye, azt kell forgatni.
Tehát nem fakanállal kell forgatni, hanem az edényt kell forgatni, igen, az étellel együtt.
Igen, a kondért kell forgatni. Tehát én is tanultam közben, tehát most már tudom, hogy kell jó slambucot csinálni.
Milyen jó ezért is például gasztronómiai témájú könyveket igen. Is megjelentetni.
Zseniálisan ismerem az ételeket, megcsinál sajnos, nem tudom, hiszen nem vagyok séf, de édesám nagyon jó főz, és nagyon sok mindent megcsinált, hiszen volt olyan, hogy írtam egy interneten, van egy blogom, és akkor ott írtam például a szovjet hadifoglyokról, mert feldolgoztam a második világháború, hogy milyen volt magyar hadifoglynak lenne a szovjeteknél, milyen volt a angoloknál, milyen volt a németeknél, és még azt is, hogy milyen volt az amerikaiaknál magyar hadifoglynak lenni, és a szovjetek előjött a csalán, hiszen ott nagyon rosszul volt az étkezés, és rohadt krumpli, meg káposzta, meg stb.
Meg csalán leves tette.
Igen, pontosan, de és akkor egyik barátomnak az édesanyja, ő kárpátaljai, félig magyar, félig ukrán származású, édesanyja ukrán, és akkor megkérdeztem a receptet. És akkor édesanyámnak elmondtam a csalán receptet, és akkor édesanyám megfőzte, mert nagyon jól tud főzni, és akkor édesanyámmal megfőzettem, tehát még azt is megkóstoltam, hogy a hadifoglyok sógor minek köszönhető, hogy egyáltalán túlélte a háborút.
És ízlett a csalán leves?
Igen, nekem ízlett egyébként, amikor voltam kint Kárpátalján, akkor direkt elmentem ukrán étterembe, és borsot akartam el. Kiderült, hogy ukrán étteremben minden volt csak bors, nem? Úgyhogy kiderült egy kárpátalja magyar étteremben, viszont találtam kárpátalja borsot, úgyhogy ettem.
Köszönöm szépen a beszélgetést Csontos László írónak, újságírónak, a Hőseink az étlapon című könyv szerzőjének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban Budai Ilona Magyarország édes hazám című albumáról válogatta a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.
Végig megyek udvaridon, Bétek bitekintek ablakidon, bitekintek ablakidon, gyertyaiget asztalodon, gyertyaiget asztalodon, barna leány ült padodon, barna leány ült padodon. Tudom, rózsám fáj a szíved, tudom, rózsám fáj a szíved, gyönge szemed rám sem nézhet, gyönge szemed rám sem nézhet. Kísér ki rózsám síromig, kísér ki rózsám síromig, az örök nyugodalomig, az örök nyugodalomig. Vesre ám egy kap a füdet, vesre ám egy kap a füdet, talán megérdemlem tőled, talán megérdemlem tőled. Ültess síromra egy fácskát, ültess síromra egy fácskát, vagy pedig egy bokor rózsát, vagy pedig egy bokor rózsát. Ha tudja meg, aki itt jár, ha tudja meg, aki itt jár, soha se szerettem én mást, soha se szerettem én mást. Aztán többet te ne szeress, aztán többet te ne szeress, több szeretőt el ne temess, több szeretőt el ne temess. Mert engemet eltemettél, mert engemet eltemettél, örökös helyemre tettél, örökös helyemre tettél.
Mint a pont. Miért csírsz a Duna margit?
Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben Budai Ilona Magyarország édes hazám című albumáról válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatársa Kasszinger Jenő és Nátrán István. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják, most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően Merítész című műsorunkkal jelentkezünk. Június 14-ig tart a 97. ünnepi könyvhét. Somonyi Zoltán és Kerékgyártó István is dedikálják legújabb kötet tetteiket. Liszt pikniket rendezett a Zeneakadémia. Farkas Gábor rektor a 2026-os őszi évad koncertjeit ajánlja, és az idén 20 éves a budapesti Wagner napok. K.L. Csaba, Fischer Ádám és Rajna Martin beszélnek a június 30-áig tartó fesztiválról. Ezek lesznek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Csangó-magyar kapcsolatokról beszélgetünk. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján dr. Frivalczky János jogfilozófus, politológus arról elmélkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató a papi hivatásról Varga József atyával beszélget. A 16 órai híreket követően először kívánság műsorunkat hallgathatják meg, majd ifjúsági magazinunk szól. A mai adásban Nyernei Péter cserkészvezetővel beszélgetünk a mozgalom elmúlt 30 évéről, értékekről, élményekről, vezetőképzésről és új kerületi vezetőkről. Rövid részlet következik a műsorból.
Átvették a stafétabotot, úgyhogy hagyd mondjam név szerint is, hogy kikül. A jezsuita cserkész csapatnak egy tagja a Tóth Áron, lett az egyik cserkészvezető Kádas Máté, a lévai református gimnáziumnak a vezető és az elnök, pedig dr. Szabó Attila, ő pedig szintén a jezsuita gimnáziumnak a, vagy a jezsuita cserkész csapat tagja a mai napig is, és ők vették át tőlünk. Fura ezt megtapasztalni, hogy most már én vagyok az az idős cserkész, aki a hátuk mögött igyekszem őket támogatni és segíteni, de ez jó érzés.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sport híreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. A 19 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban Urbán Mártával, az EGRI Főegyházmegye levéltárának munkatársával, F. Várkonyi Zsuzsanna Férfi idők lányregénye című művéről beszélgetünk. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Aux Eliza fiatal EGRI írónő novelláiból hallgathatnak meg négyed Babócsai Réka színművész előadásában. Majd a közelmúltban megjelent Rétséges Hajdúföld című könyv alapján beszélget Buckó Józseffel, a kiadvány szerkesztőjével, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A 20 órai sávban előbb meghallgathatják az EKKE műsorát, a Liceumikrónikát, majd Közelkép című portréműsorunkban. Befejező részéhez érkezünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és meghallgathatják Böjte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szent beszédét. Rövid ajánlunkban Csaba testvért hallják.
És azt az apostolok úgy értelmezték, hogy igen, ha fájdnak, ha szükségét érzik, hogy Jézussal találkozzanak, akkor ők imádkoznak, szentmisét mutatnak be, és köztük van Jézus. 2000 év óta ezt tanítsa az egyház. És ezt hisszük is, hogy így van. Tehát ilyen fontos dologba egész biztos, hogy Jézus nem téved, és az egyház sem téved. Tehát a józan eszünk is, de a szentírás is, a szent hagyomány is erre tanít bennünket.
Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Szeretni kell. Te rólad engem lebeszélni nehéz, csak én érzem nekem, mennyit érsz. Mert tiltom állsz, ha bántom magány, hiszen e kérdés rég megoldott a lány. Ilyenkor együtt jár. Örökös fényben együtt élni, csak ez a jó. Szeretni kell, ennyi az egész. Te rólad engem lebeszélni nehéz. Te leszel majd a párom, mással nem cserélsz.
fázni, fázni, egyedül járni, mindig várni, mire való. Kéz a kézben, örökös fényben, együtt élni, csak ez a jó. Szeretni kell, ennyi az egész, te rólad engem lebeszélni nehéz, te leszel